fel lehet fedezni egyébként? Hát nyilván persze ez a, nem is tudom, 1000, vagy mennyit mondott, 1000 szó?
957.
Igen, igen. Tehát nyilván nincs mindegyszerre a fejében, de hogy fel lehet fedezni bizonyos párhuzamokat? Írói életsorsok, vagy minden?
Országos vagy a, irányjal?
Tehát nem, hanem azokban, akik Debrecenhez kötöttek. Tehát, hogy,
igen, értem, értem,
hogy, vagy akár korszakokra igen, vonatkoztatva értem, is értem, kérdezhetem. Értem. Tehát, hogy mondjuk igen. Egy bizonyos korszakban az volt a kötődés, hogy a kollégiumban tanult
igen,
például.
Tehát, ez a legszebb és a legtartalmasabb kötődés. Debrecen irodalmi életének legszebb, legtartalmasabb szakasza része a Debreceni Református Kollégium tevékenysége, főként a felvilágosodás korában. Ott párhuzamok vannak. Ezek a párhuzamok aztán akkor kezdenek bomlani, amikor az irodalomban kialakul a sarkosítások, tehát amikor Kazinczy vitába keveredik Debrecennel, és a Kazinczy pártiak meg a Debrecen, akkor már kezd egy kicsit sarkosodni. Majd aztán Péceli József az a professzor, aki megpróbálja visszakötni a debreceni kollégiumot a újabb irodalmi irányzatokhoz. Párhuzamosság mutatható ki abban is például, hogy akik elkerültek Debrecenből, általában többre vitték, mint akik itt maradtak. Ez sajnos főként 20. századi jelenség. Tessék megnézni Olá Gábor sorsát, Gulyás Pál sorsát, tessék megnézni a kortársainkat. Debrecenben maradni mindig rizikót jelentett. Debrecen nem szereti, ugyanúgy, mint ahogy most kimerem jelenteni, ma olvasom épp a naplóban, hogy az országos építész mennyire tiltakozik a nagy erdőpusztítása ellen. Mint ahogy most Debrecen egyszerűen nem bírja elviselni a fákat. Írtják a fákat. Mindenütt írtják a fákat. Tessék végigmenni a városba, megnézni, hogy hova lettek. Tessék megnézni a Csapa utcának azt a két részét, a Vár utcától lefele, ahol kiirtották a fákat, és felfele, ahol még megvannak, de azt is ki akarják írtani. A nagy erdő, a régi nagy erdő, a belső nagy erdő már sehol nincs. Most megint még két szállodát akarnak építeni. Én nagyon tisztelem a városvezetésének azt a törekvését, hogy építeni, gazdagítani a várost. De könyörgöm, először is annyi a szálló már Debrecenben, az 5 csillagos, meg 4 csillagos, hogy nem igazán rentábilisak. És akkor most a nagy erdőt venni el megint? A város lelkét? Hát ez nem. Nem, minden ízemben tiltakozom, én magam is ellene. Nem kérdezi ugyan meg senki. Mint hogy a kutya se kérdezte meg. Ezt most lehet, hogy meg is írom, hogy szükség van-e új színházba Debrecenben, vagy nincs. Ott van-e szükség, ahol van, vagy nem ott van szükség. Ez megint olyan dolog, hogy hát a színész barátaim mondják, hogy hát azt hiszem, hogy megkérdeztek bennünket. Nem szeretem azokat a döntéseket, még akkor is, ha egyébként jó döntések, ami az emberek megkérdezése nélkül történik. Debrecenben szükség lenne egy jó kamara színházra. Volt. Lebontották. Ez volt a Kölcsei Művelődési Központ színházterem. A baj ott volt, hogy már azt is úgy építették meg, hogy a szakembereket nem kérdezték meg. Tehát egy olyan kamara színházat építettek bele, amit nem a színházi szakemberek. Most megint felépült, mert most az a koncepció alakult ki, ugye, amivel én messze menően nem értek egyet, hogy a Csokonai Színháznak, már a régi nagy színháznak, ott legyenek a zenés műfajok, és ide meg a próza. Kérem szépen, ez színház ellenes döntés. Hát aki csak a prózát szereti, az soha ne menjen be a nagy színházba előadást nézni. Ne tudja, hogy mi az, hogy vasfüggöny. Ne tudja, hogy mi az, hogy páholysor, meg karzat, meg zsölje. Hát a színház az egy élő, lélegző valami, abban nem lehet kizárni műfajokat. Nem lehet. És nem lehet beépíteni egy színházat egy olyan szörnyű épület együttesben, mint amilyen ott kialakult a Rákóczi. Mert az egy szörnyű. Szörnyű. Mint építész. Én nem vagyok építész, csak elég ránéznem, és látom, hogy ez szörnyetek. és abban is az Isten tudja, hogy hol, hát nem. Hát a színháznak más a funkciója. A Költségművelési Központnak is az volt az egyik hibája, hogy egy hídon át lehetett bemenni hozzá. És az idegen, a nép közművelődéstől, idegen a kultúrától, hogy valahova bizonyos akadályok leküzdésével lehessen bemenni. No, de ez már más tészta.
Visszakanyarodva akkor, amit elkezdtünk, ez igazán érdekel engem legalábbis, hogy miért van ez vajon, azért mennyire lehet azt egy ilyen munka során megállapítani, hogy miért, mitől lehet az, hogy Debrecenből, aki ugye elment, az jobban járt, vagy hogy ilyen ambivalens viszonyt tudott kialakítani a város a művészeivel, a költőivel, íróival?
Hát én ezt nagyon nehezen tudnám megmondani, hogy mi ennek a végső oka. A végső oka valószínű az, hogy a város mindenkori hatalmasságai csodabogárnak tekintették a írókat, megalkotókat. Szokatlan formában nyilatkoztak meg. Néha szokatlan volt a maga viseletük. Néha szokatlan volt a véleményük. És a világon még nem volt olyan hatalom, hiába beszélünk mi demokráciáról, még olyan a világon nincs, hogy valaki szó nélkül letűri, lenyel, hogyha nem értenek vele egyet. Ha ezt nem veszik ki ebből a műsorból, és meghallgatja a város bármelyik vezetője, biztos nem fog örülni neki, hogy én ezt elmondom. A magyarázatát itt keresendő, hogy nagyon kevés volt az a városvezető, de itt nem a legújabb korra gondolok, hanem Domokos Lajos óta, aki főbíró volt, és írt, és fordított, és vitairatokat írt, meg mit tudom én. De nagyon kevés volt az a városvezető, akinek közvetlen közelett volna a irodalomhoz. Még a színházhoz igen. Mert ahogy egy tanácsnok megfogalmazta, hogy miért építeni Debrecen, mert telik. Szóval ez a gondom nekem, hogy mert ez természetes, hogy mondjuk egy polgármester, egy tanácselnök, stb. Nem foglalkozik közvetlenül irodalommal. De olyan munkatársakat kellene maga mellé venni, akik tudják az értékrendet, akik vállalják az értékrendet, akik vállalják a segítség. Ez nem mindig történt meg. Hát ugye olyan vezetői is voltak ennek a városnak, akik odadobták a gyeplőt, az hadd menjen minden úgy, ahogy meg, nem is olyan túl régen.
Igen, érdekes kérdéskör ez a elüldözik, nem üldözik. Ráadásul hát ugye nagyon sok, tehát az írók, költőknek a nagy többsége, azért mondtam, hogy ambivalens a viszony, mert ennek ellenére azt mondja, hogy szereti Debrecen, na de távolról. Tehát nagyon sokat távolról.
Itt nagyon sokat, nagy szerepe van 56-nak. Azért 1956-ban a Debrecenben élő értelmiség java, főként az irodalmi művész értelmiség egyértelműen a forradalom oldalára állt. Ez egyértelmű, teljesen világos. Ezek nagy részét utána sérelem érte. El kellett mennie Debrecenből Kisferinek, el kellett menni Bata Imrének, emiatt el kellett menni Kocog Ákosnak, emiatt akik itt, hogy mondjam, a szellem műhelyében nagyon szorosan beletartoztak. Aztán az Alföld, mert ugye Kocog Ákos után jött Fábián Sándor, ami nulla korszak. Majd amikor Mocsár Gábor átvette, egyszerre bekerült az Alföld az országos viták sorába. A Hortobágyi, Végantal Hortobágyi riportjai, a tanya kérdés felvetés, amit Mocsár Gábornak össze. Természetes, hogy nehezen viselték el, hogy ennyire támadják az Alföldet, és úgy érezték a pártvezetők, hogy ez a város vezetése ellen. Ezért Mocsár Gábornak el kellett mennie. De hát más dolgok is szerepet játszottak ebbe. Nem mindig a támogatás és a segítés mértékét nem mindig jó irányba határozták meg. Sokan kaptak olyanok is támogatást, akik nem biztos, hogy a legjavához tartoztak a körnek. Szóval azért mindig vitatható, kétes, bizonytalan volt a város irodalmi értelmiségének és a város vezetésének a viszonya. Ez koroktól teljesen független. Én nem azt mondom, hogy most. Nem azt mondom, hogy a pártállami időkben. Azt mondom, így volt ez már két háború előtt. Tessék megnézni, hogy Gulyás Pál az egyik legnagyobb magyar költő és műfordító és esszéíró egy nyinas iskolába töltötte el az életét. Tessék megnézni, amikor Gulyás Pál szobrát avatták itt a Nagy Erdőn. Egyetlen egy városi vezető nem volt ott a szobaravatása. Mert én ott voltam, még versbe is megírtam. Egyetlen egy se. Most ugye ezek a most itt élő irodalmi értelmiséget is elidegenítik a várostól. Mert ha azt látnák, hogy ott van a polgármester úr, nem tudom, akkor ki volt a polgármester, vagy lehet, hogy még tanácselnök volt, akkor azt éreznék belőle, hogy megbecsülik a hagyományt. De miután azt látják, hogy nincs ott,
hát sőt, hát akár visszamehetünk tényleg régebbi korokra hát, is, mert ez mindig jellemző volt.
Mindig jellemző.
Petőfi, hát nem mindig, meg Csokonai, meg... Nem, meg
ez nagyon tulajdonképpen sok... Csokonaival kezdődött.
Így van, igen.
Csokonaival kezdődött. Ami ugye megint csak sose derül már ki, hogy politikai ügy volt, vagy hogy volt, mert tulajdonképpen Csokonai kizárásának a fő oka az volt, hogy a búcsú beszédét magyarul mondta el a kollégium ifjúságnak. Most akkor magyarul elmondani egy búcsú beszédet, az nyilvánvaló a kollégiumot úgy sértette, hogy bizonytalan volt, hogy hogy reagál erre a Habsburg hatalom, és hogy a kollégium ne sérüljön, okosabb volt, hogyha elmentek. Csokonai sose találta meg önmagát. A nagyobb bűne a városnak, hogy amikor visszajött Csokonai, akkor nem vették észre, hogy ki jött ide vissza. És nem kapta meg azt a kis kertet, hogy és az anyja házába kellett egy kis sufniba húzódnia, hogy majdnem ott égett bele. Ez a nagyobb bűne Debrecennek Csokonaival szemben. Nem az, hogy a kollégiumból kicsapta, Istenem, más diákot is csaptak már ki. És Csokonai egyébként a Dunántúlon megtalálta magát. Tanári állást kapott, szerelmet kapott, barátokat kapott, és mégis visszajött, mert ide húzta. És amikor visszajött, akkor úgy tettek, mintha senki jött volna vissza. Fazekas Mihály is maga teremtette meg magának azt a kis kertes házat, azt a kis kertet, ahol ezt barátait vendégül láthatta. Nem a város adott neki, semmit nem adott neki a város. Semmit nem adott. Költsei utálta Debrecent mindvégig. Nem bírt elviselni. Nem fogadta el a tanári állást a kollégiumban. Nem fogadta el a megbízást kapott volna a tankönyvírására. Azt se fogadta el. De az unokaöcsét ide küldte tanulni a kollégiumba. Nagyon érdekes dolgok ám ezek.
Önnek mit jelentett ezzel a rengeteg anyaggal való foglalkozás? Tehát most ezt úgy kérdezem, hogy felmerült-e az esetleg önben, hogy ebből akár ilyen regényeket lehetne megírni, vagy másfajta formában is meg lehetne írni ezeket az irodalmi, vagy irodalomtörténeti eseményeket. Tehát az, hogy lexikon, ez azért egy szárazabb, egy aprólékosabb munka, ez mennyire lehet izgalmas egyáltalán?
De én nem vagyok alkalmas arra, hogy egy ilyen szintézist teremtsek. Nem vagyok arra, hogy alkalmas arra, hogy van itt ember Debrecenben, aki ezt képes lenne megírni, az önkormányzat elég nagy hibája, hogy nem adott neki már régen megbízást. Mert ezt Bakó Endre képes lenne megírni. Mert ő meg szintetizáló természet. Én meg sokszor megyek a részletek irányába, és nekem ez borzasztó gazdagodást jelentett. Ha csak azt mondom, hogy ami könyvet átnéztem, elolvastam olyat, amit korábban nem olvastam volna el. Enélkül nem olvastam volna el. Hogy egyfajta szemléletet, egyfajta minden dühöm meg acsarkodásom ellenére, én nem tehetek róla, én debreceni vagyok, és én már ezt nem tudom. Én életemben két helyhez kötődtem, a szülőfalomhoz, meg Debrecenhez. A szülőfalom elfogadja ezt a kötődést, Debrecen nem fogadja el ezt, most mit csináljak? De én már, engem már innen visznek a Tiszába, majd ha bevégeztem. Nem, nagyon sokat, de nem vagyok alkalmas rá. Látja, hogy amikor a Sziász történeti megbízást kaptam, akkor se akkor se, pedig meggyőződésem, és az nagyon gőg nélkül mondom, hogy nincs Debrecenben senki, aki csak a Nesziász történetéről többet tud nálam. És mégse vállaltam, hogy egyedül megcsinálom, mert Csányi először azt mondta, hogy hát írd meg. Nem, nem. Az nem az én műfajom. A regény meg pláne nem az én műfajom. Hát ne vicceljem már, hónapokig kotlani egy regényen, amikor én úgy szeretek dolgozni, hogy három munkát csinálok, az egyiket abba hagyom, másikat folytatom, utána megint abba hagyom meg. Tehát én egy ilyen természetű ember vagyok. Hát ez rossz természet, tudom. De ezért lett a versíró, és nem prózaíró. Mert a vers rövidebb.